A 2015. december 25-i prédikáció.
Kedves testvéreim, fennállva hallgassuk meg azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található az előbb felolvasott ige szakasz válogatott verseiben. Megszülte elsőszülött fiát, bepújálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka a nyájuk mellett. Az Úr angyala megjelent neki, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal azonban azt mondta nekik, ne féljetek, íme nagy örömet hirdetek nektek, ami az egész nép öröme lesz. Hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, és így dicsérték Istent. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az embereknek, akiket szeret. Mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok elbeszéltek. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Szépek az angyali szavak, de rendkívül kiábrándító, ami előtte van. Milyen kiábrándító, nem volt számukra hely. Milyen egyszerű lenne nagyon gyorsan elítélni a fogadóst. Hogy lehet ez az ember ilyen szívtelen, hogy visszautasít egy családot, akik hosszú utat tettek meg, ráadásul az asszony várandós, és nincs számukra hely. Mit mondhatunk erre? Lehet, hogy azt mondjuk, hogy bezzeg én. De tényleg bezzeg én? Vajon hogy fejezzem be ezt a mondatot? Bezzeg én befogadó vagyok. Készen állok befogadni a rászorultat. Készen állok a karácsony üzenetét befogadni. Felkészültem rá. Vagy bezzeg én lehajtom a fejem, és azt mondom, ugyanilyen vagyok, mint a bibliai fogadós. Szégyellem magam. De vajon csak ez a két út lenne? Vajon csak ez a két következtetés lenne? Egy felszólítás, hogy légy befogadó, vagy egy megrovás, szégyell magadat, hogy nem vagy befogadó. Ugye milyen leredukált üzenet ez? Milyen szomorú üzenet ez? Ha egy parancs, egy felszólítás, vagy megszégyenítés az evangélium, vagy éppen a karácsony, felszólítás, hogy légy ilyen vagy olyan, morális üzenetek garmadája karácsonykor és úgy általában. Vagy pedig az üzenet, hogy szégyeld magad, hogy mindezt nem teszed, hogy nem vagy ilyen. Többnek kell lenni. Mert tény és való igaz, hogy túl zsoffult az életünk. Hogy túl sok a feladat. Hogy túl sok a teher. Hogy túl sok a felelősség, hogy túl sok a teendő, hogy túl sok a rohanás, hogy túl sok a munka. Ugyanakkor pedig, ha kiesek ebből, mert beteg lettem, vagy már öreg vagyok, és nyugdíjban vagyok, már nem dolgozom, vagy elvesztettem éppen a munkámat, akkor egyszerűen átélem, hogy minden üres. Hogy senki vagyok. Hogy nem történik semmi, hogy hiába való minden. Nem érek semmit, megvetem magam, haszontalan vagyok. Megint csak ide jutnánk. Az egyik oldalon túlterheltség, a másik oldalon otthontalanság. Színe és fonákja valamiféle félre sikerült életformának. Nincs helye már semminek az életemben, nincs helye már semminek bennem, vagy pedig nem találom a helyemet. Vagy helyhiány, vagy otthontalanság. A túlzsúfolt életünkben valóban már senkinek és semminek nincs helye. A fogadó betelt. Már nem szeretnénk fogadni senkit és semmit, és egyáltalán nem vagyunk már befogadók. Tudjuk, hogy így van. Bár a nevünk mégiscsak az lenne, hogy fogadós. És biztos, hogy a fogadós nem így képzelte az életét, hanem úgy, hogy azért van fogadom, hogy az nyitott legyen a vendégek számára, sőt a rászorultak számára is. Vagy pedig kint vagyok a sötétben, páriaként, megvetett munkám van, ha egyáltalán van, lenézett a foglalkozásom, így tengetem az életemet, nem sokra tartva magamat. És akkor a nevem nem az, hogy fogadós, hanem akkor az a nevem, hogy pásztor. Talán már rég elveszítettem a hitemet, fogadósként is, pásztorként is, hogy lehet másképpen. A fogadós és a pásztor én vagyok. Lehetne másképpen? Az újságok ilyenkor megjelennek szintén morális elmélkedésekkel arról, hogy szeressük jobban egymást karácsonykor, és egyébként is az anyagiak azok nem minden. És tényleg nem. De ahol nincsen, éppen ott lesz mindenné. Mert nincs. A fogadós és a pásztor életét meghatározza az isteni császár. Ugyanis övé a hatalom. Aki éppen most rendeletet ad ki, durván beleavatkozik az emberek hétköznapi életébe. Újabb adók kivetésére készül, ezért irattatja össze a népét. És az embereket a hatalom ereje és az anyagi nyomorúság arra kényszeríti, hogy útra keljenek, hogy összeírják magukat, hogy összeírják őket. És ez ellen nincs mentség. Még akkor sincs mentség, hogyha valaki várandós, mint Mária. A császár műve kisebb fajta népvándorlást idézett elő. És kinek kéne megoldani a helyzetet? Hát persze a fogadósnak. Neki kéne. Övé a feladat. A császár mossa kezeit. Fogadósnak pedig elege van. Nem tud már miből adni. Nincs már hely. Végül is, kedves testvéreim, nem tudjuk, hogy hogy került a család Mária József az istálóba. Talán lehet, hogy ennyit tudott adni a fogadós. Így születni egy kisgyermeknek, hát ez bizony nyomorúságos. Igazából ez egy nyomorúságos történet, szürke, mint ez a mostani sáros és ködös karácsonyunk. Hát hogy lehet ebből öröm? Hogy lehet ebből remény? Mert a felolvasott történetnek csak az első fele ez. Utána viszont olyan szavak jelennek meg, mint az öröm, a jó akarat és angyal serege. Hogyan lehet ebből öröm, remény, hogyan láthatunk a sötétben vajon fényt? Ehhez angyal kell. Az egész történet arról szól, és nem csak ez a mostan, amit felolvastam, hanem a tegnapi karácsonyi történet is, meg a múlt vasárnap is, hogy angyal kell. Hogy jön az angyal, és megszólal. Na de hát hogyan szólal meg az angyal? Mi nem látunk angyalokat. Kívülről jön. Igen, valahol kívülről jön. És mégis belülről szól. Hogyan történik ez? Erre szeretnék egy példát felolvasni. Martin Luther Kingről szól, a néger polgárjogi harcosról, és egyébként baptista lelkipásztorról. Martin Luther King, aki az erőszakmentes ellenállást hirdette, és az amerikai feketék polgárjogi mozgalmának legismertebb vezetője volt 60-as években. King leírja, hogy kezdetben a Montgomery buszbojkott első heteiben, amikor még bizonytalan volt abban, hogy mit kell tennie, egy éjszaka halálosan megfenyegették telefonon. Utána hosszú ideig ébren maradt egy csésze kávé mellett, és nem tudott elaludni a félelemtől. Valami azt mondta bennem, hogy most nem hívhatom fel az apámat. Atlantában van 175 mérföldre innen. Az anyádat sem hívhatod fel. Csak valami olyanhoz fordulhatsz, ahhoz a személyhez, akiről az apád olyan gyakran beszélt neked. Ahhoz az erőhöz, amely utat tud nyitni ahhoz, és ott, ahol nincs kiút. Számot vetve magammal arra a felismerésre jutottam, hogy a hit valóságá vált számomra. Hogy felismertem Istent a magam számára. És ekkor a kávé csésze fölé hajolva lehajtottam a fejemet, soha nem felejtem el, és ezen az éjszakán hangosan imádkoztam. A bizonyosságot, ami ekkor urá lett rajta, úgy írja le, hogy egy belső hangot hallott, amely ezt mondta. Martin Luther, állj ki az igazság, állj ki a törvények betartása, állj ki a jogrend mellett, és én veled vagyok a világ végezetéig. A Biblia talán ezt a történetet így írná le. Az Úr angyala megjelent Martin Luther Kingnek. Márton, Márton, mire ő így felelt, ím hol vagyok. És ekkor az angyal hangos szóval ezt mondta neki, láttam népem nyomorúságát, ezért menj el Márton, elküldelek, övesz fel magad, harcolj az igazságért. Hát így szólnak az angyalok, úgy gondolom, nekünk is. Martin Luther Kingnek egy harcos angyal szólt, de a mi karácsonyi angyalunk nem ilyen harcos angyal. Nem valahová küld minket, hanem valamit meghirdet. Föltárja számunkra a valóságot. És ezt a valóságot a pásztorok számára tárja föl. Hívívővé teszi ezeket a pásztorokat. Az angyal visszaadja nekik az életerejüket. Nem mondja meg nekik, hogy mit csináljanak, egyszerűen csak meghirdeti az örömet. Hogy ebbe a szomorú valóságba, amit az igehirdetés első fele leírt, betört valami. Ami nem látszik, de mégis az angyal elmondja és megvilágítja. Pontosan ugyanúgy, ahogy ezt tette ez a harcos angyal a félelem kellős közepén Martin Luther Kinggel. Csak nekünk pedig az örömöt tárja föl ez az angyal. Az öröm valóságát. Dicsőség. A magasságban Istennek, és nem a császárnak. És a földön békesség az embereknek, és nem a császár békessége. Nem a fentlevők békessége, ami az ő nyugalmukat és békéjüket megadja, hanem az Istennek békessége, ami az emberek iránti szeretet. És arról beszél az angyal, hogy ezt most egy kisgyermek hozza a számunkra. És egy kisgyermek érkezése pedig öröm, és remény. Mindezt az angyal kijelenti. Nincs parancs, nincs megszégyenítés. Egész egyszerűen csak az öröm hírnek a hirdetése van. És a pásztorok majd maguknak mondják, hogy menjünk el Betlehembe, nézzük meg, hogy mi lesz. Nem azért, mert parancsba adták, hanem azért, mert így akarjuk. Mert az öröm az örömnek a meghirdetése, parancs és megszégyenítés nélkül életerőt ad, visszaadja a cselekvésbe vetett hitünket. Oké, látjuk, hogy a pásztorokkal mi történt. De hát mi lett a fogadóssal? Vele vajon mi történik? Nem véletlenül olvastam föl az utolsó mondatok között azt, hogy mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Én hiszem és remélem, hogy ebben a mindenkiben a fogadós is benne van. A pásztor énünk is, meg a fogadós énünk is. Mindenki elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak neki. Ebben a mindenkiben ott van a csodálkozó fogadós, a csodálkozó pásztorok, a csodálkozó bölcsek, és minnyájan, reménység szerint mi is, akik itt vagyunk 2015 karácsonyán. Amen.